Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Szabó Ábel, teológus hallgató, aki hát részese volt annak a szörnyű eseménynek, amelyről nagyon sok helyről már a hallgatók tájékozódhattak, ugye a Rádai kollégium leégéséről van szó, melyben te ott voltál aznap este. Nyilván nem akarjuk szaporítani ezen hírek sorát, de mivel nagyon érintve van Kiskunhalas, azon belül a református gyülekezet, hiszen három teológus hallgatója is a Rádai kollégiumban lakik, akiből kettő, Ábel te, illetve testvéred Ráhel egészen konkrétan ott voltatok a tűzesetkor. Erről foglak egy picit kérdezni, hogyan éltétek meg. Köszöntelek, Ábel!
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat!
Mi történt azon az estén?
Hát igazából Isten kegyelme, hogy ebben az időben történt ez az egész, mert hogyha egy-másfél óra múlva lett volna a tűzeset, amikor már mindenki úgy tényleg alváshoz készülődik, akkor kevesebb az esélye, hogy ennyien megmenekülünk. Sajnos egy halálos áldozata is volt ennek a tűzesetnek. Hát igazából 9 óra 30 körül kezdődhetett a tűz. Én éppen még a következő napi vizsgámra készültem. Illetve készültem volna, mivel hogy bedörömböltek nagyon-nagyon hangosan az ajtómon. Először nem tudtam mire vélni, azt hittem, hogy valaki hülyéskedik, mert teljesen olyan volt a szituáció maga. Aztán így hagytam is a dolgot, és úgy 2 perc múlva újra dörömböltek az ajtómon, akkor már bekiabáltak, hogy rohanjak le azonnal, mert tűz van. Gyorsan összepakoltam még pár dolgot, amit így magammal vittem. Sajnos a kabátom meg az irataim pont nem volt közöttük.
Vajon mit vittél magaddal? Ugye ilyenkor ez nagyon érdekes, hogy tűz van és azonnal rohanni kell, vajon mit visz magával az ember?
Hát én papírt vittem, tollat, meg a telefonomat.
Modern nemzedék a telefont vitte.
Hát ez mindenképp fontos volt, mert évfolyamtársakat is értesíteni kellett, szülőket, meg nővéremet, hogy mindenki kint van-e, és mindenki épségben van-e ott, ahol éppen van. De mire kiértem a szobából, már ellepte a folyosót a füst. A folyosó melletti lépcsőház aljáról terjedt a tűz, onnan jött ki a füst is. Először arra próbáltunk menekülni, de akkora volt ott a hő meg a füst, hogy egyszerűen lehetetlen volt. Úgyhogy egy másik útvonalat kellett keresnünk a menekülésre. Ez meg is történt, nem sokára már az udvaron voltunk, ahol nővéremmel is találkoztam, hála Istennek, és elkezdtük a számlálást, hogy mégis hányan vagyunk meg, és ki az, aki esetleg bent lehetett.
Te hányadik emeleten laktál? Ugye a hírekből tudjuk, hogy a harmadik emelet égett le teljesen.
Hát én pont a harmadik emeleten voltam. Ez volt a férfi szint, az első és a második emelet pedig a női szint volt, illetve elhelyezkedtek ott még külsős hallgatók is, akik nem a HTK-nak a hallgatói, hanem esetleg az LT-nek vagy a BTK-nak.
Tehát ez a Rádai kollégium, ez milyen kollégium volt, és majd lesz reméljük újjáépítve?
Elsősorban ez a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának a kollégiuma, de ide indoklással természetesen jelentkezhettek más hallgatók is. Kényelmes volt egyébként ebben a kollégiumban lakni, a lelkész hallgatóknak egyébként kötelező is a kollégiumban lakni, de abból nyeri ezt a kényelmét az épület, hogy igazából csak egy lépcsőforduló is, mert ott is vagyunk a tanegységnél, úgyhogy nagy a jövésmenés így nem kellett, inkább most lesz az az időszak, amikor így 20 perc lesz az ingázás iskola és kollégium között.
Arról meséltél nekem, hogy amikor a tüzet észleltétek, akkor gyakorlatilag nem volt szirénázás, ugye ez olyan típusú riasztó volt, hogy a portára jelzett, a portáról jeleztek a tűzoltóknak, de hogy igazából ott egymásnak ti tudtatok jelezni. Mesélj erről egy kicsit, hogy történt.
Igen, valószínűleg az épületnek a régiségéből fakad, hogy nem lehetett nagyon megoldani ezt a szirénázós megoldást. Úgy kell elképzelni, ez az épület, ez tényleg elég régi vágású épület volt, tehát még a tanáraink, professzoraink, szüleink, nagyszüleink is oda jártak ebben a kollégiumba. Így aztán, mivel ilyen jelzőeszköz nem volt, ezért nekünk kellett szobáról szobára rohanni, kopogtatni, benyitni esetleg. Hát ez megtörtént a vendég szobában is, sajnos sem választ nem kaptunk, semmi jelzést, hogy ott benn ragadt volna bárki. Azt tudtuk, hogy ott van egy vendég, hiszen találkoztunk vele aznap is, de sajnos ő későn vette észre a tüzet. Lementünk még a lányszintre is jelezni, de ott már addigra szinte az összes lány fogta a jelzést és ment lefelé, úgyhogy ők megkönnyítették ezt a dolgot.
Szabó Ábellel beszélgetünk, aki részese volt a Rádai kollégium leégésének, egész konkrétan az ő szintje égett le. Erről beszélgetünk, hogy hogyan is történt mindez, és hogyan élte ő ezt át, és hogyan van most.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Szabó Ábellel beszélgetünk a Rádai utcai kollégium leégése kapcsán, hiszen egészen konkrétan résztvevője voltál, a harmadik emeleten laktál, és a harmadik emelet égett ki. Mondtad, hogy másmilyen úton menekültetek, mint a megszokott, mert ott már nagy tűz volt, nagy füst volt.
Igen, igazából a menekülési útvonal kettős, mivel hogy a kollégiumnak két lépcsőfordulója volt. Az egyik, amin mentünk volna, az a tűznek az áldozata volt, onnan terjed gyakorlatilag a tűz is, úgyhogy arra lehetetlen volt a menekülés, viszont az ellenkező irányban még szabad volt a lejárás.
Azt nem árultuk el, bár sokan tudják, hogy hány diák volt éppen akkor jelen, és hála Istennek a diákok mind megmenekültek.
Magában a kollégiumban körülbelül 125 diák tartózkodott, mert hogy lakott. A vizsgai időszak miatt ebből körülbelül úgy 80-an voltak bent akkor az épületbe.
Ugye említetted, hogy egy veszprémi férfi sajnos bent égett, aki vendég szobában lakott, tehát lehet segíteni akár a diákoknak, akár a négy gyermeket, most már egyedül nevelő édesanyának, ha tehetik, tegyék is meg. Ez egy annyira hihetetlen történet. Mi történt veletek utána? Ott álltatok kb. Sokan papucsban, sokan a zuhany alól egy köntösben kimenekülve.
Hát igen, ez mint egy villámcsapás ért bennünket, úgyhogy nagyon nem volt lehetőségünk felkészülni arra az estére. Egyből az udvarra kellett menekülnünk, ez volt a gyülekezőpont a tűz esetén, viszont a füst az egyből ide dőlt be az ablakokból, úgyhogy se lélegezni, se látni nem lehetett. Egyből ki is vezényeltek az oda megérkező tűzoltók minket. Közel 8 perc alatt ott voltak, úgyhogy hát nagy segítség volt, és még így is sok minden megmaradt, mert később jöttek volna, szerintem az egész tanegység leégett volna, hiszen szomszédos épület volt maga az is. Ki kellett vonulnunk aztán a Rádai utcára.
Azt közben ékelnénk, hogy ezen este nagyon hideg volt.
Hát azt nem tudom, hogy hány fok lehetett, de egyébként tényleg fagyos volt az idő. Én éppen kabát nélkül volt, hogy mástól kaptam kölcsön, akin még egy pulóver is volt, de azok, akik tényleg így mezitláb papucsban, pizsomát fölkapva jöttek le, hát jó, hogyha nem kaptak tüdőgyulladást még pluszba a tűz után. Kivezényeltek minket a Rádió utcára, ahonnan nem sokkal, egy olyan 5 perc múlva el is küldtek ki a Calvin térre, mert a füst oda is nagyon elterjedt. A Calvin térről visszanézve a Rádió utcára körülbelül csak 25 méter látszódott, akkora volt a kormos füst, és olyan nagy volt a mennyisége.
Ami engem meglepett, a vasárnapi istentiszteleten nagyon szűkítve beszéltél erről, hogy már ott az idegenek segítő készséggel fordultak hozzátok.
Igen, az épületet, az egyetemet körülveszi egy csomó lakóház, és ahogy észlelték ők is a tüzet, illetve a füstöt, meg látták, hogy jövünk ki, körülbelül olyan 5-6-an felajánlották, hogy az éjszakát töltsük náluk, akár egy-két ember, mert tudták, hogy aznap este nem lesz hol aludnunk ekkora tűz után. Hála Istennek nagyon sok felajánlás jött az önkormányzattól is, illetve az evangélikus gyülekezettől is, így aztán mindenkinek megoldódott a szállása. Volt, aki Budapesten lakott, volt, aki csak egy kicsit messzebb, úgyhogy szülők még el tudtak jönni értük, úgyhogy így mindenkinek megoldódott a szállása.
Sajnos most már tudjuk, hogy honnan eredt a tűz. Ugye eleinte arra tippelt mindenki, hogy elektromos tűz volt, de sajnos nem.
Hát igen, a füstnek a szagából és a színéből meg volt állapítható, hogy az elektromossággal kapcsolatban van. Hát lényegében tényleg a kollégiumon belüli tűz az tényleg az elektromosság miatt keletkezhetett, de ennek az egésznek a kiváltó oka az volt, hogy 15-16 éves srác kint szórakoztak a Markusovszki téren az épület mögött, és meggyújtottak egy szivacsmatracot mókából. Ezt neki döntötték az épület falának, ahol pedig a túloldalon éghető anyagok voltak. Ez lobbantotta be aztán az épületet magát.
Hát én azt gondolom, ők sem gondolták, hogy ez ilyen következményekkel fog járni, és hogy ennek egy veszprémi apuka az áldozata, akinek 4 árva gyermeke marad, és hát leég egy teljes kollégium, és életveszélybe voltatok mindannyian. Ezt azért ők sem gondolták. Nagyon tetszett nekem, hogy befejezted a gyülekezeti beszámolódban a mondandódat, ezt talán megoszthatjuk a hallgatókkal is.
Így van, én a gyülekezetet és évfolyamtársaimat is arra buzdítottam, hogy imádsággal legyünk feléjük, mind a gyászoló család felé, mind a három fiú és a családjá felé is, mivel nekik sem lett könnyű, tényleg az állításuk szerint munkából gyújtották fel ezt a matracot. Bele se gondoltak szerintem abba, hogy ennek ekkora következménye lesz, hogy egy élet veszik oda, illetve egy egész épület, egy csomó emlékkel, csomó értékkel.
Nagyon szomorú ez az eset, így talán még inkább. Szabó Ábelle beszélgetünk tovább a Rádai utcai kollégium tűzesete kapcsán, hiszen a harmadik emeleten voltál éppen, amikor a harmadik emelet kiégett, tehát nagyon hiteles forrásból hallhatunk erről. Folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Szabó Ábellel, Kiskunhallas református gyülekezetének teológus hallgatójával, aki egészen személyes beszámolót ad nekünk, hiszen a Rádai utcai kollégium leégésekor ő az ominózus harmadik emeleten volt és vizsgára készült. Hogyan élted meg az utána lévő napokat?
Egy olyan 3-4 napon keresztül nekem nagyon nehéz volt egyáltalán belegondolni abba, hogy ez valóság, ami történt. TV-ben rengetegszer lehetett ilyet látni interneten is, de amikor az ember test közelbe kerül egy ilyen helyzettel, arra tényleg nemhogy felkészülni nem lehet, utána számba venni a jelent is elég nehéz. Teljesen olyan hatása volt az egész történésnek, mint hogyha egy rossz álom lett volna, amiből perceken belül fölébred az ember, és tényleg azt a pillanatot vártam, hogy na, mikor lesz már, amikor vége lesz ennek az egésznek, és fölébredek a kollégius szobába, 24-én indulhatok a vizsgára, vagy bármi. Hát ez sajnos nem így történt, szembe kellett nekünk is nézni azzal, hogy ez bizony valóság.
Mi minden égett oda, nagyon sok diáknak oda égett az összes holmia.
Hát én még jobban megúsztam, mint mások. Én folyamtársaméknak a szobája gyakorlatilag kirobbant a helyéről. Nekik ott semmiük nem maradt, nekünk személyes tárgyaink inkább. Tehát egy-két könyv, bár azok is inkább emlékbe, mert a korom nagyon-nagyon megrongált minden holmit.
Bemutattad ott vasárnap a gyülekezeti beszámolón, hogy a Bibliád megperzselődött. Gondolom azért használni fogod.
Hát ha használni nem is, de emlékben mindenképpen megtartom, és magammal viszem akárhova kerülök. Hát nagyon érdekes volt azt látni, amikor visszamentünk a kollégiumi szobákba, hogy Nehémiás könyvénél volt nyitva a Bibliám, azt a könyvet tanultam éppen a vizsgára, és az az oldal, ami nyitva volt Nehémiás első könyve, ami a romokból való felépítésről szól, az teljesen tisztán maradt, az összes többi pedig teljesen kormos.
Végigborzongott a hideg a hátamon. Tehát a nyitott Bibliában pontosan ez a rész maradt éppen, amelyik most arról az élethelyzetről szól, amiben vagytok.
Egészen pontosan, igen. Tényleg nehéz volt így számba venni, hogy mégis milyen van az embernek, és milyen nincs így a tűz után, viszont nagyon sok támogatást kaptunk mindenféle helyről. A 8. kerületi gyülekezet is gyűjtést szervezett nekünk még aznap éjszaka. A szomszédos gimnáziumban ruhagyűjtést kezdeményeztek, az egyik kávézóban ebéddel vártak minket, úgyhogy tényleg mindenki talált magának akár a következő napokra ruhát vagy szállást.
Országos szinten is megmozdultak a gyülekezetek, és tudom, hogy nagyon sokan segítségetekre siettek anyagilag is, hogy amennyire lehet ezt kicsit pótolni, az elveszetteket. A vizsgai időszakotok hogyan fog folytatódni? Ez egy nagyon érdekes szituáció, hiszen neked is két vizsgád van még hátra.
Igen, hála Istennek csak kettő vizsgám maradt. Ezek úgy fognak majd történni a továbbiakban, hogy a szorgalmi időszak, amint elkezdődik, ez is meg lesz egy kicsit csúsztatva, így pár nappal, egy szűk héttel. De amint megkezdődik a szorgalmi időszak, lehet egyeztetni a tanárokkal, akiknél vizsgáztunk volna, hogy akkor mikor és milyen körülmények között van lehetőségünk a vizsgát elvégezni.
Ugye mondtad, hiszen most néhány napig helyettesítesz itt a rádióban és műsorvezetőként, hogy tulajdonképpen nagyon jól jött neked ez a munka, kicsit kimozdított ebből a gyász folyamatból, mesélj erről.
Igen, éppen munkatársam, vagy egy volt munkatársammal, egyik műsorvezetővel beszélgettem, aki mondta, hogy a napokban nem fogja tudni megoldani a műsorvezetést, és nem tudja, hogy kit bízzon meg vele, vagy kinek tudná átadni. Ennek én nagyon megörültem, mert így az elmúlt napokban tényleg nem volt mit csinálnom. Legszívesebben tanultam volna, de minden tankönyvem odaégett, úgyhogy ezt így nagyon nem tudtam megoldani. Tényleg ez a tehetetlenségnek az érzése rám nehezedett, és hát ez nagyon nem jó, tényleg olyan nagyon nyomasztó. Mindig csinál valamit az ember, de amikor meg nincsen mit csinálni, az meg így elkeseríti tényleg, és ez a lehetőség most jól jött, hogy kicsit visszajöttem a rádióban nosztalgiázni.
Hát nagyon örülünk neked, először is, hogy visszajöhettél, tehát hogy életben maradtál, másodszorban, hogy azért úgy tűnik, hogy az élet megy tovább, és hogy kezd visszaállni a régi kerékvágás, és nagyon kívánjuk neked, hogy ebből az emlékből építkezz, és nyilván ez egy olyan élmény, amit soha nem felejtesz el. Nyilván nagyobb felelősséggel fogod az igét is hirdetni, hiszen az, hogy a minden fülhöz eljusson az örömüzenet, az talán ilyen csúnya tűzeseteket fog megelőzni, amiben részetek volt. nagyon különleges érzelmi hullámzásokon esett át az ember egy ilyen hihetetlen katasztrófa után. Hogyan éltétek meg ti?
Nagyon érdekes időszak volt ez mindannyiunk számára. Másnap és utána egy hirtelen vissza lehetett mennünk a maradék dolgunkat elvinni, és érdekes volt azt látni, hogy egyszerre volt sírás arról az oldalról, amikor hozták ki a szobából megmaradt tárgyakat egy apróka szemetes zsákban, mellett a közös nevetés az emlékeken, a közös pillanatokon, a szép pillanatokon, és tényleg az, amikor ott vártunk, hogy fölmássunk libasorba, és spontán elkezdtük énekelni a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Fantasztikus volt.
Befejezésül mi az, amit leginkább most érzel ennek az esetnek a kapcsán?
Tényleg azt, amit mondtál, ez a tűzeset, ez egy elég kemény pont így az életünkben mindannyiunknak, és úgy gondolom, hogy még a hasznunkra is válhat, nem véletlen, a mi épületünk került ebbe a veszélyes helyzetbe. Valószínűleg ez a prédikációnkban is meg fog látszani, ez az esemény egy közös pont lesz mindannyiunk életében, és egy biztos pont lehet arra, hogy már pedig nekünk a lelkészség az utunk, hiszen Isten meghagyott minket benne, és tényleg új erőt adott, hogy újra kezdhessük az egyetemi életünket.
És hát látszik, hogy van feladatotok. Nagyon szépen köszönjük, és kívánunk sok sikert ebben a feladatban.
Nagyon szépen köszönöm.
Szabó Ábellel beszélgettünk. Maradjanak velünk továbbra is.